Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Bár az ankarai NATO csúcs találkozónak a katonai szövetség megkérdőjelezhetetlen egységét kellett volna demonstrálnia egy egyre veszélyesebb világban, a színfalak mögött feszült és igencsak paradox helyzet alakult ki. Miközben a tagállamok megállapodtak az Ukrajnának szánt történelmi jelentőségű védelmi csomagokról, illetve a védelmi kiadások radikális növeléséről, a diskurzust ismét Donald Trump, amerikai államfő kiszámíthatatlan kijelentései és az amerikai belpolitika árnyéka határozta meg. Ugyanakkor katonai jellemzők arra figyelmeztetnek, hogy ideje leszámolnunk azzal a hamis mítosszal, hogy Európa védtelen lenne Amerika nélkül. Az európai szövetségesek hadereje papíron erősebb, mint gondolnánk. A kérdés csupán az, hogy megvan-e a politikai egység ennek az érvényesítésére. Az ankarai NATO csúcs találkozó zárónyilatkozata olyan elvárásokat rögzített, amelyek alapjaiban rajzolják újra a kontinens biztonsági és gazdasági térképét. A szövetség lényegében amerikai hozzájárulás nélkül egy gigantikus 70 milliárd eurós katonai segélycsomagot hagyott jóvá Ukrajnának, a tagállamok számára pedig egy eddig példátlan 2035-ig elérendő 5%-os GDP arányos védelmi kiadási célt jelölt meg. Mindez nem csak elvi állásfoglalás, hanem kőkemény anyagi realitás. A keleti szárny benne Románia számára a tét immár nem csak a határvédelem, hanem a teljes logisztikai és hadipari átállás. Vendégünk a mai Naprakészben Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Atlanti Tanács főtitkára, aki a NATO csúcs helyszínén Ankarában követte az eseményeket. Köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, nagyon szívesen.
Ha visszatekintünk az elmúlt néhány évre, a NATO csúcsok szinte egymásra licitálva írtak történelmet. Madridban megszületett az új stratégiai koncepció, amely Oroszországot a legközvetlenebb fenyegetésként határozta meg. Vilniusban és Washingtonban a szövetség konkrét a hidegháború óta nem látott regionális védelmi terveket fogadott el, és integrálta a skandináv államokat. Most az ankarai csúcs... mi lesz a legfőbb történelmi bélyege?
Minden NATO csúcs történelmi szokott lenni, meg ahol Donald Trump jelen van, ott is minden történelmi. Ez a NATO csúcs az valóban történelmi volt, nem abból a szempontból, hogy vadonatúj vágányra terelte volna a szövetséget, ez már megtörtént, ahogy ön is mondta, Madridban és Hágában. De abból a szempontból történelmi, hogy a csúcsnálkozók nem szokták azt vizsgálni, hogy a meghozott döntéseknek milyen következményei voltak, mennyire kezdődött el, vagy akár be is fejeződött a végrehajtása. És ez a csúcstalálkozó erről szólt, hogy amit korábban, főleg Hágában, ugye ezzel a 3,5 plusz 1,5%-os katonai költségvetés kötelezettségvállalást elfogadtak, hogy ebből mi lett egy év alatt. Természetesen ugye egy év alatt nem várható el, hogy minden megtörténjen, de nyugodtan állíthatjuk, nem vagyunk messze az igazságtól, hogy ami egy év alatt megtörténhetett, az tulajdonképpen meg is történt, elindultunk egy jó irányba. A másik érdekes dolog, hogy NATO csúcs találkozó politikai és katonai kérdésekkel szokott foglalkozni, ez pedig most kiemelten foglalkozott, és volt a perifériáján egy nagyon fontos rendezvény, amelyik ezzel foglalkozott, hogy milyen gazdasági termelő kapacitásai vannak a NATO országoknak ahhoz, hogy egy háborútnak a megviselését fölvállalhassák, hiszen kiderült Ukrajnában, hogy a háborúkat nem a háború indulásakor meglévő kapacitásokkal kell megvívni, hanem folyamatosan újra kell ezt termelni, ráadásul az, ami van, az már a megindításkor sem igazán elég. Ugye látjuk, hogy egy ilyen viszonylag kis helyi háború, mint az öbölháború, az amerikai fegyverrendszereknek, a kritikus fegyverrendszerek egy jó részének harmadát, felét már elhasználta, mi lenne akkor, hogyha Oroszországgal kellene háborúzni. Tehát nagyon nagy mértékben kell növelni a fegyvergyártás kapacitásait, és a raktározást, tehát előre be kell raktározni, de szimbolikus értékű az, hogy a történelemben először az Egyesült Államok megengedte valakinek, nem csak megengedte, hanem nyilván átadja a licencét, hogy a Patriot rakétáknak az elfogó rakétáknak, a rendszereknek az elfogó rakétáit egy külföldi állam gyártsa, és ez a külföldi állam nem egy NATO szövetséges, hanem Ukrajna. Tehát ugye az ukrán-orosz háborúnak a tanulságai itt már egy az egyben átvezetésre kerülnek a NATO-nak a stratégiájába és a felkészülésébe.
Hát akkor kérdezem másképp ezt a történelmi részt, még rugoznék ezen picit. Az ankarai csúcs az európai stratégiai autonómia valódi születésnapjaként vonul majd be a történelmi könyvekbe, vagy inkább a transatlanti kötelékek fellazulásának a kezdeteként?
Egyik sem. Ha most nagyképű akarnék lenni, akkor az európai érdemi autonómia megszületését az 1999-re tenném, mert akkor írtam erről az első cikket, de hát ugye akkor még nem figyeltek arra, hogy mit mond az ember. Ez az európai stratégia autonómia az elmúlt években születik meg, már korábban megkezdődött, és még nem fejeződött be. Két embernek vannak elévülhetetlen érdemei ebben, Donald Trumpnak, ugye, aki fokozatosan redukálja az amerikai részvételt Európa védelmében, nagyon helyesen teszi egyébként, és Vladimir Putyinnak, aki megmutatta azt, hogy muszáj ezt megteremteni, mert hogy van egy olyan fenyegetés, ami bármikor kihívhatja Európa képességeit. Ez már megkezdődött korábban is, most megint léptünk előre egyet. Egyre jobban körvonalazódik az, hogy mire van szüksége Európának. Egyrészt, hogy milyen képességekre van szüksége Oroszországgal szemben, vagy akár Oroszország és szövetségese, mondjuk egyetlen lehetséges szövetséges valószínűleg Belarus, már ők sem nagyon szeretnének, és hát hogy ebből mi az, amit Európa ki tud állítani, és Amerika milyen mértékben és módon kell, hogy azért megmaradjon Európa védelmében egy fontos tényezőnek. Biztos nem úgy, ahogy eddig. Nem kell megijedni, amikor Donald Trump azt mondja, hogy most kivonunk 5000 katonát Németországból. Én azt mondom, hogy ha mondjuk 65 ezer katonájuk van Európában Amerikának, ebből 35 ezeret is kivonhat, nem csak 30 ezeret. Az a lényeg, hogy mit hagy itt, azokat a képességeket el, hogy itt hagyja, nem harckocsikat, hanem alapvetően kommunikáció, célvezető képességek, felderítés, és így tovább, ugye, amelyik Európának nincs, vagy még nincsen. A szoftver, amivel háborúzunk, az a igazán lényeges eleme ennek, és ez a háborúnak manapság, és azt az amerikaiak birtokolják nagyon nagy részt, hát azt itt kell, hogy hagyják, és majd amikor Európa is előállítja őket, és fokozatosan előállítjuk ezeket a tényezőket, akkor fokozatosan kivonulhat Amerika is ezekkel a képességekkel. Hogy mennyire előre tör az európai védelmi képességeknek a szerepe, de pont ez a NATO csúcs elhatározta, hogy pótolja azokat a nagy kapacitású régi felderítő repülőgépeket. A NATO tulajdonában nagyon kevés eszköz van, ez az egyik, amik vannak, és ezek elavultak, ezek Boeing gépek, amik most üzemben vannak, és a NATO azt úgy határozott, hogy nem az amerikai képességek, amerikai Boeing repülőgépeket veszi meg, hanem a svéd fejlesztésű, ugye a Gripen-nek egy gyártó Svédország fejlesztésében vesz meg. Először történik az meg, hogy ilyen beszerzés nem amerikai forrásból szereznek be. Hát látszik, hogy Európa a védelmi ipar és a hadseregek tekintetében is nagyon nagyokat lép előre.
A NATO csúcs körül van egy hát igencsak fontos politikai dilemma. Több elemzésben is arról olvastam, amint azt a felvezetőben is kiemeltem, hogy a csúcsnak a sziklaszilárd egységről kellett volna szólnia, ehelyett végül újra a Trump-faktor bizonytalansága uralta a csúcs találkozót. Ez Ankarából is így látszott?
Nem, egyáltalán nem így látszott, és nem csak, hogy nem így látszott, hanem nem is így volt. Ha megnézzük, hogy mi a végeredmény, nem arra kell odafigyelni, hogy Donald Trump azt mondta, hogy neki kell Grönland, és utána ennek semmi következménye nem volt. Nem arra kell figyelni, hogy azt mondja, hogy reggel, hogy nem is kell a NATO neki az öbölháborúban, hanem arra, hogy este már azt mondja, vagy délután, hogy a NATO milyen fontos Amerika biztonsága számára. Tehát igazából arra kell figyelni, hogy mi az, amit a NATO, mi az, ami történt valójában, nem az, hogy időnként mit mondott Donald Trump. Tudomásul kell venni, hogy Donald Trump egy olyan vezető, aki időnként mond dolgokat, de annak igazából gyakorlati következménye nincsen. Az európaiak megtanultak Donald Trump nyelvén beszélni, megtanultak Donald Trump-al bánni. Ugye nagyon jó képviselőjük van, ezt a Mark Rutte, a főtitkár, NATO főtitkára úgy tűnik, hogy nagyon jól tud bánni Donald Trump-al. És most már az európaiaknak sem az a fő célkitűzésük egy csúcstálkozó előtt, mint ahogy Hágában volt, hogy hogyan udvarolja körül Donald Trumpot, hogy nehogy botrány csináljon, hanem bizony van egy saját álláspontjuk, amivel szembe is szegülnek Donald Trumpot, és nem eredménytelenül, tessék végig gondolni, hogy a Davos-i találkozón nem figyeltünk olyan nagyon oda, hogy a Davosban megérkezett Donald Trump reggel, és azt mondta, hogy ő, ha kell, akkor katonai erővel is megtámadja Grönlandot, és egyébként is a NATO az egy nagy vacakság. Napközben ugye két dolog történt, Carney kanadai miniszterelnök mondott egy beszédet, tessék elolvasni, Churchill Fultoni beszédéhez lehet csak hasonlítani jelentőségében, Mark Rutte pedig találkozott az európaiak megbízásából Donald Trump-on, és este Donald Trump azt mondta, hogy hát neki ez ágában nem volt az, hogy katonai erőt alkalmazza soha, hát ki is gondolt ilyesmire Grönlanddal kapcsolatban, és a NATO a világ legfontosabb katonai szervezete. Tehát amikor az európaiak egységben és okosan kialakítanak egy álláspontot, akkor az bizony hat Donald Trumpra, hogy tessék arra gondolni, hogy enkorisban Donald Trump hogy árulta ki Ukrajnát, és aztán utána, amikor az európaiak megjelentek, akkor hogyan alakult mégis egész másképpen az amerikai álláspont, vagy hogy éppen most mi az Európa, mi az amerikai álláspont Ukrajnával kapcsolatban, hogy Donald Trump dicséri az ukránokat, hogy milyen ügyesen mérnek mélységi csapásokat Oroszország területére. De ne felejtsük el, hogy egy legutóbbi olajfinomító az 2700 kilométerre van az ukrán határtól, és ezt semmisítették meg legalábbis részben az ukránok, és Donald Trump ezt megdicsérte. Tehát egészen úgy tűnik, hogy jól tudunk most már bánni Donald Trump-al, hát más a viszony, de más a világ. Ebben a másik világban másképpen kell bánni az amerikaiakkal, mint ahogy ők is másképp bánnak velünk. Az a dolognak a lényege, hogy ne szétfelé húzzunk Amerika és Európa. Ehhez az szükséges, hogy Európa is egyfelé húzzon, és akkor bizony egy más módon, más szinten, más mértékben, de meg tudjuk tartani, sőt mélyíteni is tudjuk az európai-amerikai kapcsolatokat a NATO-n belül is.
Innen nézve egyértelműen az látszik, hogy igyekeztek Trump biztossá tenni a rendszert. Itt gondolok arra, hogy a csúcson hozott formális döntések az ukrán támogatások átszervezéséről mit árulnak el. Kérdés azonban, hogy technikailag, illetve hát politikailag lehetséges-e a NATO-t elvágni a mindenkori amerikai elnöknek a politikai akaratától?
Nem egyáltalán, de nem is akarjuk. Eszünk ágában sincs elvágni Amerikától, vagy akár az amerikai elnöktől Európát. Meg kell találni azt a módot, hogy hogyan lehet együttműködni Amerikával, akár amerikai elnökkel. Lehet egy amerikai elnököt, vagy egy spanyol miniszterelnököt szeretni, vagy nem szeretni, de tudomásul kell venni, hogy ő az elnök. Ő képviseli Amerikát. Az ő akarata nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy az amerikai politika hogyan alakul, és ezt tudomásul kell venni. Vele kell együttműködni, és úgy gondolom, hogy az elmúlt évben nagyon hatékonyan megtanultuk azt, hogy hogyan lehet Donald Trump-al együttműködni, és ugyan Donald Trump sose fogja bevallani, de valószínűleg ő is tanult abból, hogy nem kell az európaiakat mindenáról szívni, meg elidegeníteni, jobb, hogyha jobban vagyunk velük.
Nagyon sok szó esett az elmúlt időszakban Európának a kiszolgáltatottságáról. Többen igyekeztek lebontani a gyenge Európának a mitoszát. Ha katonailag tényleg erősek vagyunk, akkor mégis honnan jön az a pszichológiai kényszer, hogy minden biztonsági garanciát kizárólag Washingtontól várjunk?
Elmúlt sok évtized tapasztalatai, amikor valóban úgy volt, hogy Washington uralta a terepet, minden szempontból, katonai, gazdasági, politikai szempontból is, ez most megváltozik. Egyrészt a világ multipolárissá válik, megjelenik Kína, és ennek az a következménye, hogy az Egyesült Államok figyelmének a nagy része Kína felé fordul. Ez nem újdonság, Obama már meghirdette az Ázsia felé fordulást, csak ugye ő nem tudta ezt végrehajtani, mert nem voltak a kezében megfelelő eszközök, Donald Trump meg kiveri belőlünk, hogy úgy mondjam, belőlünk európaiakból azt, hogy tegyük lehetővé azt, hogy ő Ázsia felé forduljon, meg ugye most a Közel-Kelet felé, és nekünk európaiaknak azt gondolom, hogy ezt üdvözölni kell, abba kell hagyni ezt a beteges kisebbségi érzés, kisebbségi komplexumot, amivel mi rendelkezünk, hogy mi hanyatló ország vagyunk, meg gazdaságilag is, hogy el vagyunk maradva az amerikaiak, de ez mind nem igaz, hogyha megnézzük a számokat, vagy a tényeket is egyáltalán, ezek mind nem igaz. Csak mondok egy példát, ugye Amerikáról azt gondolja sokan, amerikaiak, persze Donald Trump ezt nem győzi a képünkbe vágni minden nap háromszor, hogy ők milyen rohadt sok pénzt költenek ahhoz képest, amit az európaiak költenek. És hogy megnézze a számokat. Valóban az amerikai költségvetés, katonai költségvetés az 1000 milliárd dollár. Az európai országok összesen 540 milliárd dollárt költenek. Tehát tényleg, ha ezt így nézzük, akkor Amerika kétszer annyit költ a katonai költségvetésre. Igen ám, de mire költi Amerika ezt az 1000 milliárd dollárt? Nem Európa védelmére. Amerikának 720 támaszpontja van a világban, abból 50 körülbelül, ami Európában van. 11 repülőgépanyahajó csoportja van, amiből egy az, ami Európában van. Tehát mi kiszámoltuk, hogyha hozzávetőleg, amennyire ezt meg lehet satszolni, körülbelül 150 milliárd dollár az, amit Amerika közvetlenül Európa védelmére költ. Tessék összehasonlítani az 540 milliárddal, amit Európa költ védelemre. Nem igaz, hogy az amerikaiak finanszírozzák túlnyomó részt Európának a védelmét. És ez sok minden más területen is bebizonyítható, csak ma úgy hozzá vagyunk szokva, hogy az orrunkat beleverik valamibe, hogy most már örülünk is neki. Ki kell ebből szállni, ebből a hozzáállásból, és ez elkezdődött egyébként most már, szerencsére, még Donald Trump ezt nem vette, hogy nem akarja észrevenni, de ettől még ez igaz, csak nekünk európaiaknak nem kell, hadd mondja azt az amerikai elnök, nyilván belpolitikai okokból, de nekünk ezt nem kell átvenni, ezt a narratívát, el kell mondanunk a saját embereinknek, hogy kérem szépen ez nem igaz, nem így van, egész más a helyzet.
Ezek a számok, ezek így szépen hangzanak, de hogyha azt nézzük, hogy légierőben Amerika fölénye az mennyire jelentős Európával szemben, vagy ott van a haditengerészet, ebben szintén az Amerikai Egyesült Államok van fölényben, vagy ott vannak a stratégiai képességek, amelyben Amerika előnye továbbra is jelentős, itt a műholdak, nukleáris elrettentés, hírszerzésre, légi utántöltésre gondolhatunk, akár arra, hogy nincs még egy olyan katonai hatalom a Földön, amely meg tudja tenni azt, hogy felszállnak a B-2-es bombázók, elmennek Iránba, belőnek a hegygyomrába, és visszamennek az amerikai támaszpontra, tehát ezt senki nem tudja Amerika után csinálni. A kérdés az, hogy készen áll Európa arra, hogy Washington helyett a kontinens biztonságának az első számú reagálója legyen? Mert megvan ehhez az eszköze, vagy meg lehet ehhez az eszköze, vagy itt nem arról kell beszélni, hogy az első számú reagáló kell legyen Európa?
Hadd kérdezzem már meg, hogy mi értelme van Európa képességeit összehasonlítani Amerika képességeivel? Fogunk háborúzni egymással Európa meg Amerika? Nyilvánvalóan nem, akkor mi értelme, semmi értelme nincs ezt összehasonlítani. A képességeket úgy kell összehasonlítani, hogy a potenciális ellenséggel hasonlítjuk össze. Európa potenciális ellensége pedig nem Amerika, hanem Oroszország, és Oroszországgal hasonlítjuk össze, akkor bizony fölényben vagyunk, mi vagyunk a nyerésben. Tessék megnézni, Ukrajnát nem képes Oroszország legyőzni. Hogy lenne képes akkor a NATO-val egyáltalán a győzelem reményében háborúzni? Csak bedőlünk ezeknek a lomoska orosz fogá kiabálásoknak, meg zsarolásoknak, hogy majd akkor jön az atom, és akkor megsemmisítjük Berlint. Nem kell ezek betölni, mi vagyunk fölényben. Ha kell, akkor mi vagyunk azok, akik képesek vagyunk egy háborút megnyerni. Minél többet kételkedünk ebben, beleértve a Donald Trumpot is, minél többet kételkedünk ebben, annál nagyobb veszélyt teremtünk, hogy az oroszok tényleg elhiszik, hogy nem vagyunk képesek, vagy hajlandóak ellenük harcolni, és bizony akkor van veszélyes, akkor van fennáll az a veszély, hogy akkor támadnak is. Ha mi magabiztosak vagyunk, nem túlságosan, csak arra vagyunk büszkék, azt mutatjuk, amik van, akkor az oroszok sose fognak minket megtámadni.
Az oroszoknak mennyire jön jól az, hogy az Egyesült Államoknak a fókusza az részben áthelyeződik a kínai térség felé?
Nyilván jól jön, de hát ezek is két évű fegyvere. Az jól jön, hogy Kína felemelkedik, és ezért kihívja Amerikát, és Amerika figyelme nagyrészt átterelődik Ázsiára. Az nem jön jól, hogy Kína lassan már gyarmatosítja Oroszországot. Ez biztos nem örülnek nekik az oroszok, és azt nem fogják végtelenségig tűrni. Megvigyázni kell arra, hogy ezt a orosz erősítsük, de nem hiszem, hogy arra kellene számítani, hogy vannak, akik spekulálnak, hogy majd Kína meg Oroszország összeesküszik, és akkor Kína háborút indít Tajvan visszaszerzéséről, Oroszország meg Kelet-Európa visszaszerzése, és akkor az milyen rossz lesz nekünk. Ugye hát ilyen Tom Clancy sem írt ilyen butaságokat a regényeiben, pedig ő nagyon jó regényeket írt. Nem erről van szó. Nyilván Oroszországnak minden jól jön, ami gyengíti az Egyesült Államokat, ugye ez fő célja, élete fő célja Vladimir Putyinnak az után, hogy helyreállítsa a Szovjetuniót, de nem hiszem, hogy ennek nekünk be kell dőlni. Nem ez a kérdés. A kérdés számunkra az, hogy képesek vagyunk-e szembeszállni egy orosz háborús fenyegetéssel, képesek vagyunk-e elrettenteni ezt, vagy ha nem sikerül, akkor képesek vagyunk-e győztesen megvívni egy háborút, és az egy válaszom egyértelmű az, hogy igen, politikai kérdés a dolog, akarat kérdése, és még egyszer hangsúlyozom, minél inkább kételkedünk saját magunkban, annál nagyobb veszélyt generálunk arra, hogy az oroszok valóban megpróbáljanak támadni.
Az ankarai csúcstalálkozó után a NATO 3.0-ról, vagy a sokat hangoztatott NATO 3.0-ról, erről az irányvonalról, erről mit érdemes megjegyeznünk?
Az 3.0, hogy ez mindig jól hangzik, mert mostanában én szeretünk ilyen megfogalmazásokat használni, nem tudom, hogy ez most 3 vagy nem 3, de lényeg, hogy a NATO egyértelműen bebetonozta most azt, hogy ebben az időszakban a feladata visszatér az eredeti feladatához, a kollektív védelemhez, és meg tudja nevezni azt az ellenséget, aki ellen erre szükség van, és erre fölkészül. Azt gondolom, hogy még nincsen teljesen fölkészülve, de rövid időn belül, ugye itt az évekbe számoljuk a rövid időt, de ez nem azt jelenti, hogy most, ha az oroszok holnap után támadnának, akkor ne lennénk képesek velük szembeszállni, csak nagyobb veszteségekkel tovább tartana, hosszabb ideig tartana. Néhány év múlva képesek leszünk, és ez nem csak a politikai akarattól függ, hanem attól is, hogy a hadviselésnek a módja megváltozott, drónok, ballisztikus rakéták alkalmazása, és így tovább. Tehát ugye erre is reagálni kell, és erre választ keresni, ez politikai akarat megléte esetén is évekbe kerül, de most pontosan ezt csináljuk, eredményesek leszünk. Tehát a NATO tulajdonképpen, ugye azt szokták mondani, a történelem az egy spirál, ahol ő visszakerül ugyanarra pontra a történelem, csak egy magasabb szinten, hát most is visszakerültünk arra a pontra, hogy a kollektív védelem a legfontosabb, csak magasabb szinten, másképpen, mint korábban volt. Nem a Szovjetunióval, hanem Oroszországgal szemben, nem a harckocsit jelentik a főerőt, hanem a fő problémát, a fő kihívást, hanem a drónok, és így tovább. De a politikai feladat az nagyjából ugyanaz.
A keleti szárny számára, ahol Románia is van, a tömegesen gyártható és hát nem utolsó sorban megfizethető ballisztikus rakéta elhárító rendszerek jelentik a a főbiztonságot. Erről szól a Patriot rendszereknek az átadása Ukrajnának?
Patriotoknak és még sok minden más. Ugye nem a Patriotok az egyetlen, ezek a legfejlettebbek, de ők csak nagyon hatótávolságú ballisztikus rakétákkal szólnak. Ugye ott van az Iron Dome, és még sok ilyen rendszer van a Taurus Németországban. Én azt gondolom, hogy igazi megoldást a drónvédelemre és a ballisztikus rakéták elleni védelemre az fog hozni néhány éven belül, amikor a rakéta és a drón elhárítás lézer alapú elhárító eszközökre épül, mert ugye akkor alakulhat ki majd az a helyzet, hogy nem kerül nagyságrendekkel több a védekezés, mint a támadás, és akkor a támadó fegyvereknek a hatékonysága nem csak pénzügyileg, hanem katonailag is nagyon nagy mértékben csökkenni fog. Ez ki fog alakulni, én azt gondolom, néhány éven belül. Ugye az izraelieknek már van egy működő, korlátozott rendszerük. Az amerikaiak is fejlesztenek ilyet, kínaiak is fejlesztenek. Oroszról nem tudok, feltétlenül ők is dolgoznak ilyenen, de ebben az irányba fog menni a világ, és egész biztos, hogy néhány éven belül ki fog alakulni egy olyan rendszer, ahol a védelem ismét egyensúlyba kerül a támadással szemben.
Fekete-tenger térsége, ez Törökország számára is, illetve hát Románia számára is fontos. Törökország, mint házigazda, a Fekete-tengeri dominanciájának az erősítésére használta ezt a csúcsot, vagy nem innen kell megközelíteni?
Törökország sokkal többre használta a csúcsot, mert sokkal többet csinál. Törökország nagyon nagy mértékben fölértékelődött, elsősorban ugye a ukrán-orosz háború következtében, ahol Törökország nagyon érdekes módon tud egyensúlyozni a két ország között, és katonaiak is, illetve ne felejtsük el, hogy Törökországnak egy óriási nagy hadereje van. Hát a Törökországnak nagyon fontos szerepe van, nem csak az éli szárnyon, hanem általában a keleti szárnyon is. Az lehet, hogyha majd kialakul ott a végleges elrendeződés, de egyébként biztos, hogy Törökország aspirál erre a szerepre, és meggyőződésem szerint képes is erre. Ez persze egy problémát okoz nekünk, mert hát a török demokráciának az állapota az azért hát nem mondható tökéletesnek, de hát valahogy a stratégiai érdekeket össze kell egyeztetni ezzel, és a NATO csúcs azt gondolom, hogy ebben egy lényegeset lépett előre.
Zárásként Románia szomszédságában zajlik a háború, illetve ott van a Moldovai Köztársasággal megkezdett uniós csatlakozási tárgyalás is. Ezek fényében az ankarai csúcson az ön megítélése szerint Románia kapott olyan garanciákat a keleti határszél, illetve a Fekete-tenger övezetének a védelmére?
Mi akkor kapta meg ezeket a garanciákat, amikor belépett a NATO-ba, mint minden NATO ország, nincsen szükség plusz garanciákra. Ugye ha elkezdünk beszélni plusz garanciákról, akkor ez azt jelenti, hogy kételkedünk az ötödő cikkel gyújtott a garanciákban, ez pedig gyengíteni az adott országnak a biztonságát. Romániának a szerepe nagyon nagy mértékben megnőtt, ugye lassan ugye mondhatjuk azt, hogy Románia felé tart, hogy a déle Lengyelországon legyen, ettől még persze kicsit messze van, de azt gondolom, hogy Romániának ez lesz a kifutása a szerepének, ha okosan politizál, ha nem tér arról az irányvonalról, amelyikre most ráállt, és sőt, hát már jó néhány éve ráállt, és tovább folytatja ezt a politikát. Minden esélye megvan Romániának arra, hogy ez sikerre vezessen.
Legyen ez a zárszónk. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt, a Magyar Atlanti Tanács főtitkárát hallották a mai napra kézben, aki a NATO csúcs helyszínén Ankarában követte az eseményeket. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen, viszontlátásra.